Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok, és örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
30 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és mára nagyon nagyra nőtt, naponta körülbelül 13 ezer embert lát el. De szeretnék egy picit a kezdetekről beszélni, mert hogy a bemutatkozásuk az úgy kezdődik, hogy a hitvédelme és a szegények szolgálata több mint 900 éve ez minden máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos mondat. Így kezdődik a bemutatkozásuk. A hiten mit kell ma védeni?
A hit végeredményben sajátosan meghatározza az ember gondolkodását. Következésképpen a gondolkodásunk megmentéséről van szó mindenek előtt, hiszen a hívő gondolkodás azt jelenti, hogy egymásnak testvérei vagyunk, és egymásra bízott bennünket az Isten. Tehát, ha a hit védelméről beszélünk, akkor nekünk ezt az igazságot kell megjeleníteni az életünkben, a mindennapjainkban, emberi kapcsolatainkban.
Hova fejlődtünk, vagy fejlődtünk vissza a hithez képest, hogy most menteni kell?
Igen, egyszerűen azért, mert oly mértékben hatalmasodott el az önzés, hiszen a kereszténység küldetése alapfokon azt jelenti, hogy az embert alkalmassá kell tenni a közösségi életre. Alkalmassá kell váljon az ember arra, hogy a másik embernek társa legyen, hiszen társadalomról van szó, emberi társadalomról van szó. Ugye a szociológusok is oly sokat beszélnek erről, a szócius a társam, a szócius, aki a legközelebb van hozzám. Tehát sajnos rossz irányt vett a világ, mert ugyan mindannyian önző emberi természettel születtünk, de a kereszténységnek éppen az emberformálás világában ez a legfontosabb küldetése, hogy az ember alkalmassá váljon a közösségi életre. Persze ennek előzményei vannak, örökségeink vannak, amely örökségeket sutba dobtuk, hiszen van görög örökségünk, van latin örökségünk, és van kifejezetten keresztény örökségünk. Nem múlhatok erről most hosszasabban beszélni, csak egy-egy mondatot fűznék hozzá. Ugye a görög örökség az önismeret világa. Ember, ismerd meg magadat. Önismereti kérdés. Második, a latin gondolkodás. Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd a másiknak. Önnevelés világa, önnevelés kérdése. És a harmadik, a keresztény örökség, az önismerettel rendelkező, önmaga nevelését, önnevelést vállaló embert a kereszténység igazította egy közösség tagjává. Nevelte ezekre az alapokra építkező embert közösségi emberré, mert az ember közösségi lény, és a léte, a sorsa attól függ, hogy egy közösségben helye van-e. Akkor van helyünk, ha értékekhez igazodunk, másrészt felelősségtudatunk van, a már előbb említett felelősek vagyunk egymásért, egymásra bíztak bennünket.
Látják a ma emberében az igényt az önzéstől való lemondásra? Hát önzeni az jó dolog, az azt jelenti, hogy nekem van, neked meg nincs.
Természetesen. Ezt a vágyat kell fölkelteni az emberben, hogy aki csak magára gondol, az elszigetelődik, tehát nekünk azokra a veszélyekre kell figyelmeztetni mindenek előtt. Hát erről szól az önismeret, önnevelés, hogy egy közösségnek a tagja vagyok, hogy enélkül nem lehet emberi életet élni. Hát az ember nem Robinson, tehát az ember egy társadalomban él. Figyelmeztetnünk kell arra, hogy aki erről lemond, aki azt az utat választja, ami sajnos ma, mintha a kívánatos lenne, túl sokat halljuk azt, hogy az embernek ez is sikerülhet, az is sikerülhet, minden sikerülhet, még ráadásul nehezítjük is az embernek a helyzetét, mert olyan álmokat, meg olyan vágyakat ültetünk el emberekbe, vagy erősítünk meg emberekben, amik teljesíthetetlenek. Nyilvánvaló, legyen az embernek célja, és legyenek törekvései az embernek, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az élet elsősorban nem erről szól, hanem arról szól, hogy egymás terhét hordozzuk, egymás örömeit megosztjuk.
Visszatérhet valamikor, most csak az európai társadalmat nézzük, ebbe, vagy egy ehhez közeli állapotba, hogy akarjuk egymás terheit hordozni? Vagy ez elment, ez a hajó?
Hát én nagyon félek, hogy ez elment. Ez a hajó, éppen előbb is beszélgettünk erről, évekkel ezelőtt mondta nekem, most már 6 éve Szíriában egy harmadik generációs muszlim fiatalember, 20 éves volt mindössze, aki Belgiumból ment haza, a nagyszülei, vagy már nem is tudom kik, 100 évvel ezelőtt mentek ki Belgiumba, Szíriából, és ő radikalizálódott, és visszament, és ő mondotta, Európa olyan gyenge, hogy elfoglalható. És még hozzátett egy fájdalmas mondatot, ami nekem még ennél is jobban fájt, mert mi az, hogy gyenge? Sajnos ezt is tudjuk, mit jelent. Európa olyan önző, hogy már önvédelemből sem hajlandó áldozatot hozni. Tehát ha ezt onnan így látják, sajnos mi is azt látjuk, és ha akár most így egy szervezetnek a 30. évfordulóján vagyunk, 30 év telt el a kezdetektől, a rendszerváltoztatás napjaitól idáig, itt is rosszabb a helyzet, mint volt ebből a szempontból is 30 évvel ezelőtt. Tehát nagyon, nagyon nehéz az embereket rávenni arra, hogy közösségi lényként gondolják el az életüket. Persze, nagyon megnehezíti az is, hogy a világ profanizálódott, hiszen a világ profán, és a kereszténység éppen egy kicsit a misztikumot, egy kicsit a szentséget akarja elhozni a világba, hiszen isteni értékekre van szükség ahhoz, hogy az ember azt az utat elvállalja, amiről előbb én szót ejtettem.
Említette a szíriai fiatalember példáját. Európa beszorítottsága az segíthet valamit a hit, a kereszténység újra éledésében? Hát számodott vár, abban a védők összezárnak.
Megmondom, mi a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy azok, akik sajnos, hadd mondjam így, mai európai módon gondolkodnak, mert ebben sajnos kelet és nyugat között sincs különösebben nagy különbség. Az a világ, amely az élet ösztönét is, mintha szorongatná, de nem is tudom, mi a legjobb szó, mert amit akarnék mondani, ez túl durva lenne, tehát amikor az ember életösztöne is elsorvad, amikor nem születnek meg a gyerekek, éppen fájdalmasan erről prédikáltam az elmúlt vasárnap, hogy elhagyott bennünket az Isten, oly sokszor mondják az emberek, azok is, akik nem hívők, a hívők meg még többször mondják, te hogy hagyott el bennünket az Isten? Mi üztük ki az Istent a világunkból is, meg az egyéni életünkből is, és ennek számtalan megnyilatkozása van, és én ezt a nagyon kemény tapasztalatot hoztam. Az Isten az élet ura, és az ember az Isten szövetségese kell, hogy legyen legalábbis az isteni elgondolás szerint, hiszen az ember története, Isten és ember közös története a keresztény gondolkodás szerint természetesen. Ez mit jelent? Ha Isten az élet ura, olyan szívesen mondjuk, hogy öröktől fogva szeret bennünket, az Isten öröktől fogva gondolt el bennünket, nyilvánvaló a hitetlen embernek ezek semmit sem jelentek, de Hogyan jelenik meg ez a mi egyéni életünkben? Úgy, hogy mindegyikünk a szüleink szerelmes szeretetéből született. És akkor, amikor csak a szerelem marad meg a nemek kapcsolatában, és a szeretet, mintha leválna róla, akkor az életnek nincs folytatása. És sajnos azért nehéz a visszarendeződés, mert azok, akik olyan elveket vallanak, amiktől mi szenvedünk, mert hiszen aminek a elszenvedői vagyunk, az az, hogy egymástól messze kerülünk, és valóban olyan kiszolgáltatottak kezdünk lenni. Én, mint irgalmas rendi szerzetes is, még sajátosabban látom ezt a kérdést, mint aki csak szociális problémákkal foglalkozik. Én látom a beteg embernek a gondját, baját. Ez a világ nem tud mit kezdeni a beteg emberrel, de megint messzire vezetne ez a kérdés. Alapvetően arról van szó, hogy eltávolodtunk egymástól, és akik mindezt hangoztatják, azok nagy valószínűség szerint nem aggódnak a jövőért annyira, mint én, vagy egy hívő ember, azok, akiknek gyerekei vannak, unokái vannak, akik jövőben gondolkodnak, jövőben csak az gondolkodik, akinek gyereke van. Tehát ezek azok, ez a gondolkodás, hogy ide jutottunk, félő, hogy egy falat épít ennek az áramlatnak, amit mi a megújulás áramlataként szeretnénk megjeleníteni.
De mi történhetett? Az ész ült a trónra?
Igen, egyértelmű.
És elkezdtünk nagyon hinni a tudomány, mert az minden meg fog oldani? És
igen, így van. Történt? Hát végeredményben ezzel kezdődött minden, ugye ezt is elfelejtjük, nem véletlen, hogy pont itt kulminál ez a probléma Európában. Az öt földrész közül Európa az egyetlen, amely keresztény eszmeiségben született. Az összes többi földrész nem. Következésképpen ez az egyedüli földrész, amelynek keresztény küldetése van. Hiszen Jézus azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet, vagyis vigyétek el ezt a szelíd szeretetet. Vigyétek ezt a nagy erőt, ezt a nagy hatalmat, ami a legnagyobb hatalom a világban, ez a léleknek a hatalma, amely a rosszat nem rosszal viszonozza. Hát ez az egész kereszténységnek az ereje, most ez a világ pedig, amelybe mi belesodródtunk, ez a világ pedig az erőket állítja egymással szemben, harcot akar, mert ugye úgy gondolja, hogy a fizikai erő az mindent legyőz, mi tudjuk azt, hogy a lelki erő legyőzhetetlen. Mondhatok egy sajátos kitérőt? 1989 házaspárt mikor végezték?
88, úgy emlékszem.
89. Igen, pontosan, bocsánat. 1989. december 28-án voltam Bukarestben. Mégpedig Szőke Páterrel, Szőke János atyával voltunk, és a bukaresti főplébánián Rob püspöknek a rezidenciáján találkoztunk Iliescu elnökkel. És Iliescu egy olyan nagy igazságot mondott, ami szinte naponta jut az eszembe, azt mondta, nálunk nem lesznek vértanúk. Ez volt a Ceausescu házaspár kivégzése után. Nálunk nem lesznek vértanúk, mert a vértanú legyőzhetetlen ellenfél. Na most ugye az egész kereszténység erejét, ez jeleníti meg ebben a világban a szeretet erejét, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a szeretet drámai. Egyszer Németh László, a drámaíró, talán nem vendége, hanem társa voltam egy beszélgetésben, Borsos Miklóséknál voltam én is, meghívott egészen fiatal koromban, Németh László volt ott, és Vörös Sándor, és Németh László majdnem, hogy minden bevezető nélkül azt mondta, hogy az emberi élet műfaját tekintve dráma. És elkezdett beszélni a szeretet drámaiságáról, és arról, hogy a szeretetbe vagy belehalunk, vagy nincs is. És ugye pontosan ez az áldozatkészség, az egymásért hozott áldozat az, ami a világ jövőjét jelenti. Ez az egymásért való felelősség, és csodálatosan beszélt róla, aztán Vörös Sándor megszólalt, de most megint nem szeretném, hogy e felé menjünk el, mert talán ez máshova vezet. Tehát valóban így van. A kereszténység dráma, Jézus, aki elhozta a világunkba az Isten szeretetét, az igazság egy, hogy Isten a szeretet. Ez az igazság. Nincs más. És Jézus ebbe belehalt. Jézus az életével fizetett, ezért valamiképpen az életünkkel fizetünk a keresztény küldetésünkért, de ezáltal épül fel az élet, ha mi fölismerjük azt, hogy az ember életének az ad értelmet, hogy egymásért élünk.
Hát a rosszat nem rosszal viszonozni parancsa, az nem egy fegyverletételt jelent?
Nem.
Hát a rossz jön szembe, és tudja, hogy én nem fogom rosszal viszonozni, hát nevet a markában. Biztos számíthat arra, hogy én béna vagyok.
Erre mindig számíthattak a kommunista évtizedekben is azok, akik a harcos ateizmust jelenítették meg például Magyarországon. Mindig számíthatnak ránk, hogy mi ezekben az esetekben megadjuk magunkat. Mert a rosszat rosszal nem viszonozhatja az ember, mert akkor háború lesz. Háborúban élni pedig nem lehet. Nem véletlen az, hogy Szent Iréneusz már a második évszázadban mondta, a keresztények, a vértanúk vére a keresztények vetőmagja. Tehát csak ebből az áldozatból született új élet, mint ahogy Krisztus mondja, a földbe vetett mag. Ha elhal, akkor sok termést hoz. Ha azt a búzaszemet nem tesszük a földbe, ott marad a zsákban, nem lesz a száz szem a kalászban, meg ti sem. Tehát mégiscsak ez az élet ereje, hogy olyan erős vagyok, hogy a másikért meghalni is tudok. Németh László igazsága, ő mást is mondott, azt mondta, az emberi élet folytonos haláltusa. Tehát igen, ez az, ami a szeretet erejét mutatja, még belehalunk. Hát én mi mindenbe haltam bele az elmúlt 50 év során. Ki beszél erről, ki törődik ezzel? Akkor például, amikor a Zugligetbe kerültem, ahol ugye 30 évvel ezelőtt létrejött ez a szervezet, hát előtte 3 hónappal a bíboros úr jött hozzám, és közölte velem, hogy tovább nem végezhetek papi szolgálatot, mert az állami egyházügyi hivatal nem járul hozzá. Semmi rosszat nem tettem, azt hiszem akkor több jót tettem, mint most, és egyszerűen azért, mert én ezt a keresztény küldetés tudatot jelenítettem meg az igehirdetésben, az emberi kapcsolatokban, ez a harcos ateizmus világában tilos volt, és aztán mégis mentünk tovább, és...
De ma nem tilos? Ma jobban fogadják? Ma már nincsen harcos ateizmus.
Nincs. Ma túl vannak rajta. Ma már nem harcolnak. Mert úgy gondolja a profán világ, a szekularizált világ. A szekularizált világban nincs helye az Istennek. A szekularizált világ nem számol az Istennel. Hát ezen mosolygok számtalanszor, amikor azt mondják európai törvények. Vajon milyenek azok az európai törvények, amely európai parlament az Istent egyszerűen kiűzte a világából, az alapokmányában nincs helye az Istennek, akkor itt csak emberi törvényekről lehet beszélni, emberi igazságokról lehet beszélni, annak meg jaj, akinek ez elég, mert az ember a törvényeit és meg az igazságait is nagyon könnyen aszerint változtatja, ahogy az ő érdekét szolgálja. Tehát ilyen egyértelmű a dolog, csak nehéz.
A jelmondat másik fele az a szegények szolgálata. Ezt is világos célnak írják le. Ugyanazok ma a szegények, mint 30 évvel ezelőtt volt?
Nem.
Mi változott?
Hát én sokkal szegényebb voltam gyerekkoromban, mint azok a gyerekek, akiket mi etetünk. Csak naponta 18-19 ezer gyereket etetünk. itt most, ugye itt hallottam számokat is előbb, azok másfajta gondozottak, hiszen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, hát talán mondhatom azt, hogy milliókban méretik, akiket elérünk valamilyen formában, vagy valamilyen mértékben. Tehát én szegényebb voltam, és boldog. Miközben árva gyerekként nőttem fel, édesapám 1,5 éves koromban halt meg, az anyám visszamenekült a szülői házhoz, nekem szerencsém volt, mert nem egykeként nőttem fel, hanem egy nagy családban, és háború után, hát fel se fogják ma az emberek, hogy mi módon éltek akkor az emberek, és boldog voltam, és mindenki boldog volt. És ma azok a gyerekek, akiket mi ellátunk, sokkal jobb ételt adunk, mint amilyet én ettem gyerekkoromban, és nem értékelik ezt vajaskenyeret, szalámival, tejával, tejjel, csak azt nem tudom, mit szeretne enni.
Elvárható tőle, hogy értékelje, amit kap, amikor nem tudja, hogy háború után milyen világ van? És a mi utódaink se fogják tudni, hogy mi hogyan éltünk?
Nyilvánvaló, erről sokkal többet kellene azért beszélni is, de azt gondolom, hogy ez csak részben segítség, hogy a múltunkat egy kicsit jobban megismerjük. Sokkal inkább arról van szó, életértékelés. Hogy mi fontos, mi az, ami az ember számára fontos, és nyilvánvaló, egy gyerektől nem várható el az, hogy ő az étkezést úgy értelmezze, ahogy azt egy józanul gondolkodó, mert sajnos a felnőttek sem biztos, hogy úgy értelmezik ezt, és sok más. Ha mondhatok egy egészen konkrét példát, Indiában tanultam. Egy egyszerű kertésztől, akivel több alkalommal találkoztam, erről is egy órát lehetne beszélni, milyen fontos üzenetük van, és többek között ez a kertész mondta nekem egyik alkalommal, egy 20 négyzetméteres vályogházat 8 év alatt épített föl ő saját kezével, és amikor eljutott oda, hogy ebbe 20 négyzetméteres térbe egy válaszfalat is be tudott húzni egy év alatt, mikor mentem, hát úgy fogadott, mint aki a legnagyobb alkotását akarja megmutatni nekem, megmutatta, hát könnyes szemmel mondta, hogy hát idáig jutottam, őtől hallottam, hiszen ott találkoztam sok olyan emberrel, akik a szlamban éltek, abban a 10 millió szlamban ott Mumbai mellett. Ha az embernek van mit enni, ha az ember feje fölött tető van, akkor az ember mindent megkapott, amit a föld adhat az embernek. Ilyen-olyan átvitt értelemben azt hiszem, hogy ez itt is igaz, és mindenütt igaz, mert, és ez volt a döntő mondat, mert az ember igazi lehetősége a másik emberrel való kapcsolata.
Igen ám, de én közben látom a képernyőmön, a telefonom, hogy egy másnak meg palotája van. Lehet, hogy én is inkább palotára, jaktra. Nagy autóra, biztos. Ilyesmire vágynék, nem arra, hogy valakivel beszélgessek. Nem természetes, belső emberi vágyakozás ez?
Természetes, hát hiszen az embernek van törekvése, vannak céljai, de ezért fontos az önismeret, ezért fontos az önnevelés, és tudomásul kell vennünk azt, hogy azok részben szerencsések, akik többre jutnak, részben pedig olyan értékrendjük van, hogy ők mindent megengednek maguknak. Nyilvánvaló, ez mind csábítás, hát ha Indiát említettem, 10 évvel ezelőtt, mondjuk egy indiai nagyvárosban, egy kép jelent most meg előttem, egy televízió volt a kirakatban, és körülbelül 200-300 ember nézte azt, amit a televízió mutatott nekik. ma minden egyes, a legszegényebb családnak is van televíziója. Következésképpen ugye ez is egy nagy kísértés, mert mi például az itteni életszínvonalat vetítjük ezek elé, az emberek elé, és közben arra nem gondolunk, hogy emberek milyen más körülmények között is élnek. Például India, ezért van nagyon közel a szívemhez, mert ott, mintha az emberek sokkal reálisabban mérnék fel az evilági lehetőségeiket. A mi esetünkben sokkal nagyobb helye van ezeknek a vágyoknak. Nem a vágyokat akarom kiirtani, hanem a helyes életszemléletet kell elsajátítani. Mi az, ami szükséges? Mi az, ami nélkül nem lehet élni? Nyilvánvaló, amikor azt mondja, hogy az emberi élet egyetlen lehetősége a másik emberrel való kapcsolat, az nem beszélgetés nyilván, hanem valakinek az életében helyen van, otthon vagyok. Ő meg bennem kapott helyet, és ez az összetartozás olyan biztonság, amit nem lehet palotával helyettesíteni, és nem lehet azokkal sem helyettesíteni, amikkel körülvesszük magunkat, áldozatok vagyunk, mert ez a fogyasztói társadalom minden nap kísért bennünket, hogy még ezt is vedd meg, ezt is vedd meg, ezt is vedd meg, szükséged van rá. Ugyan. És ha körülnézünk az otthonunkban, elmondhatjuk azt, hogy hát milyen szép ez is, az is, amaz is, ami az otthonunkban van, csak az árát, most nem a pénzben mérhető árát, hanem az, hogy elhanyagoljuk egymást, hogy nincs időnk egymásra, mert napi 15 órát kell dolgozni azért, hogy ezt is, meg azt is, meg amazt is megvehessem magamnak, és azokkal körülvegyem magamat. Jó is lehet ez, el is hiszem, hogy örül ennek valaki, csak oda kell tenni, hogy ennek mi az ára. És ha az ember ebbe Isten igazából bele tud gondolni, akkor rádöbben arra, hogy valahol elvétette az utat.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke az Aréna vendége. Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke az Inforádió arénájának vendége. Még mindig maradnék a jelmondat második felénél, a szegények szolgálatánál. A szolgálat az jár a szegénynek, vagy valamilyen módon azt ki kell érdemelni?
Különbséget kell tenni szolgáltatás és szolgálat között, sőt, még egy újabb fogalmat is ide hoznék, küldetés. Mert szolgáltatás bizonyos értelemben ebben a profán világban, vagy a civil társadalomokban kötelező. Állami feladatként kezelhetünk egy csomó feladatot, és ez szolgáltatás. A kérdés csak az, hogy milyen a szolgáltatás. Nyilvánvaló, a szolgáltatásnak is valamiképpen a szolgálat szellemében van embert segítő, embert mentő értelme. Sőt, ha én most a Máltai Szeretett Szolgálatnak a világát nézem, akkor nekünk nem igazából szolgálatunk van, bár Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, hanem küldetésünk. Valójában a szolgálat az küldetés, amivel kezdtük az elején. Felelősek vagyunk egymásért. Ha valamiképpen ez nem hatja át az embernek a gondolkodását, magatartását, a cselekvését, a cselekedeteit, akkor bizony igen könnyen szolgáltatássá degradálódik a szolgálat is. Tehát a szolgálat alapvetően azt jelenti, hogy benne van az ember, mégpedig felelősségtudattal, vagyis küldetésszerűen áll oda a másik ember mellé.
azért van felelősségünk mással szemben, mert ő a mi közösségünk tagja?
Nem.
Miért?
Nem. Mert ember. Egyszerűen azért, mert ember, az ember, erről is szóltunk, közösségi lény. A társadalom emberekből épül fel. Mindegy, hogy kiről van szó. Hát, ha most ezt a kérdést egy kicsit szigorúbban vesszük, a kereszténység azt tanítja, szeresd fele barátodat, és az ellenségedet is. Tehát a kereszténység nem tesz különbséget, sőt, aki ellenségünk, annak a szeretése, az iránti felelősségünk még nagyobb, hiszen aki nem ellenségünk, azzal valamiképpen az élet összesodor bennünket, de aki ellenségünk, az velünk szemben áll, és vele szemben csak egy eszközünk van, a szolgálat szelleme, a szeretetünk. Számtalanszor halljuk ezektől a kis-ázsiai országokból érkező püspököktől, meg más követektől, hogy az ő szolgálatukból a muszlim világ is, hogy így mondjam, gyarapszik, és részesül, és gazdagodik. Tehát nem lehet elválasztani ezt a kérdést, egyszerűen egymásra bizottunk, függetlenül attól, hogy ki és hogy gondolkodik, bizony van, amikor elszenvedő szeretettel szeretünk valakit, vagy egyszerűen elszenvedjük mindazt, ami ezzel az együttéléssel jár.
Úgy is fogalmaznak, hogy a mai kor elvárásai szerint végzik a munkájukat. Honnan érzik, hogy mi a mai kor elvárása ebben a segítő munkában? Mert a kor rettenetesen gyorsan, percről percre tud fejlődni, átalakulni, minden a feje tetejére.
Egyszerűen az emberre gondolunk, és az emberből indulunk ki. Az embernek a legmélyebb vágya az, hogy őt elfogadják, és helye legyen a világban. Most nem a székely gondolatra, hogy valahol otthon kell lenni ebben a világban, nem Tamási Árorra gondolok, hanem egyszerűen az embernek arra van szüksége, hogy a másik ember igazolja. A másik ember pedig azáltal igazolja, hogy azt mondja neki, hogy szeretlek. Azáltal igazolja, azt mondja neki, jó, hogy vagy. Jó, hogy összetartozunk. Hiszen ezáltal ajándékozzuk meg egymást, mind azzal a lelki értékkel, amit hozunk magunkkal, és jó esetben, amit még ki is munkáltunk magunkban. Tehát akkor, amikor mi ezt a gyorsan változó világot éljük, akkor is tudjuk azt, hogy a világ a álarcait cserélgeti, és más-más öltözetbe öltözködik, ruhákat vált a világ, de az ember nem változik. Az embernek valóban a másik emberre van szüksége, és mi azt látjuk, hogy akik bajban vannak, most mindegy, hogy milyen bajról van szó, anyagi természetű, lelki természetű, akik kisodródtak esetleg a társadalomból, akár mások hibájából, akár önhibájukból, mi ezt nem vizsgáljuk első lépésben. Ezt majd csak akkor vizsgáljuk, amikor már közelebb kerültünk ezekhez az emberekhez. Ez a Máltai jelenlét program, meg a befogadás programja, meg a kísérés programja jegyében bontakozik jobban ki, de alapvetően minden embernek erre van szüksége, hogy helye legyen a másik ember életében.
Másképp állnak azokhoz, akik saját hibájukból sodródtak ki a társadalomból, mint azokhoz, akiket valami kényszerítő körülmény sodort ki? Mert könnyű azt mondani, hogy te ilyen vagy, megérdemelted.
Természetesen az ember ezt tudja. De nem tehetem meg, hogy én másképp álljak ahhoz, aki saját hibájából került oda. Itt van a önismeretnek a szerepe. Itt van az önnevelésnek a fontossága. Ezek az emberek, akik saját hibájukból sodródtak, vagy vonultak ki egyszerűen az emberi társadalomból, és úgy gondolják, hogy ők öntörvényi módon élhetnek, és őket semmi nem korlátozhatja. Természetesen másképp látjuk ezeket az embereket, mint azokat, akik üldöztetés miatt kerülnek, akár azért, mert ehhez a népcsoporthoz, vagy ahhoz a népcsoporthoz tartoznak, vagy konkrét üldöztetések egyebek miatt. Én is üldöztetett ember voltam az egész életem során a rendszerváltoztatásig. Tehát nyilvánvaló a különbséget látjuk. Itt legfeljebb arról van szó, hogy nekünk akkor, amikor a gyógyírt keressük, akkor azért nehezebb a dolgunk akkor, amikor valaki önhibájából került oda, ahova. Hát látjuk például itt a hajléktalanok problémáját. Ugye a Budapest budai oldaláért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felelős ilyen szempontot ad hajléktalan kérdésben. Látjuk ezeket a problémákat, éppen nem mondt túl régen a Figyelőben írtam pár mondatot erre vonatkozóan is. Tehát igen, de mi nem azzal foglalkozunk, hogy miért került oda elsősorban. Ezzel csak akkor, amikor már jelen vagyunk az életükben. És ezek a problémák, amik megjelennek a bajban lévők életében, ezek a problémák csak akkor engednek közeledést, ha valóban az ember valamiképpen bekapcsolódik, vagy belép az életükbe. Ez a Máltai Jelenlét program. Ha különböző kérdéseket mondjuk egy telep felszámolás, vagy talán egy telep integrációról van szó, akkor mi ott vagyunk, kitelepülünk ezekre a helyekre, ott irodát létesítünk, ott vannak munkatársaink, hogy együtt szívják azokkal az emberekkel a levegőt, és első, hogy mondjam, ihletésre hallják az emberek gondját, baját, szavát, és hogyha ezek fölismerik azt, és ez nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk bennük, hogy mi értük vagyunk, és minden eszközt bevetünk, amink van, az ő javukra és az ő érdekükbe, nyilvánvaló ez nem kívánságműsor, hanem a magunk lehetőségeit, a magunk eszközrendszerét visszük oda, és az eredmény, sikerről ne beszéljünk, eredmény akkor van, hogyha ezek az emberek elfogadják. Sose felejtem el, amikor először megjelentünk a Monori cigánytelepen, már nem is tudom mikor volt, és ugye azt hitték azok a szegény emberek, hogy na, megjött az amerikai nagybácsi, itt most kívánságműsor, hát jött is. És amikor világosan és egyértelműen elmondtam először én, aztán a társaim, akikkel ott voltunk, hogy mi csak azt tudjuk értük tenni, amit mi tudunk tenni. Nem az a megoldás, amit ők szeretnének. Jó lenne mindent úgy, ahogy ők szeretnék, de mi azt tudjuk megjeleníteni, amire képesek vagyunk. Ha ezt elfogadják, akkor van eredmény. És döbbenetes volt a számomra, ez az őszinte igaz beszéd egyértelmű partnerünké tette őket, és már egy év múlva csodálatos eredmény volt. Ma minden cigáncsalád gyereke minimum a 8 osztályt elvégezte, aztán középiskolát a legtöbb, és jó néhány egyetemet végez. Tehát elindult, hát most a részletekről nyilván nem tudok beszélni, de nagyon érdekes volt, az első igazi üzenet az volt, mikor kutattuk azt, hogy miért vannak ellentétek az iskoláskorú gyerekek között. Hát kiderült, mert ez a szegény családból jövő cigánygyerek büdös. tehát nem tud jól mosakodni, a ruháját nem tudja mosni. Ez volt az első lépés, hogy mindezeket a lehetőségeket megteremtettük, és attól kezdve minő érdekes. Nem volt ilyen, hogy nem fogadják egymást el a gyerekek.
Honnan szereznek embereket ezekhez a programokhoz? Mert a jelenlét program történeteit azt a honlapjukon is lehet olvasni, abból könyvet is csináltak, és elég őszintén elmondták, hogy ez nem sétagalop.
Nem.
Azért ebből konfliktusok vannak, hogy és ne? Nagyon nehéz, kemény meló dolgozni a telepen.
Ez egyre nehezebb. Egyre nehezebb, de azért elsősorban azért nehéz, mert mi is eszerint a gondolkodás szerint tesszük a dolgunkat, ahogy erről én itt beszélek. Ennek az alapja a keresztény elkötelezettség. Küldetésünk van, ahogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is egy zugligeti egyházközségből nőtt ki, ahol egy keresztény közösség fölismerte azt, hogy a keresztény közösség az nem templomba járó emberek közös imádkozása csupán, hanem elköteleződés az emberek irányában, emberek szolgálata felé. Megszőttük mi ott az első magyarországi szociális hálót a leggazdagabbnak mondott kerületben, és ez azt eredményezte, hogy egyetlen rászoruló ember, mert volt, sokkal több, mint azt úgy kívülállók gondolják, senki nem maradt egyedül, nem maradt magára, és ez természetesen egy adott pillanatban, amikor eljutottunk oda, hogy ki kell menni a templomból, akármi is lesz, hiába szorítottak bennünket be a templom falai közé, mert azért azok az évtizedek erről szóltak, és még sok másról is, mert nekünk a küldetésünk kifelé szól, és ezt tudtuk megmutatni ebben a szociális munkában, a háló elkészítésében, és aztán utána keletnémetek, stb. Tehát alapvetően arról van szó, hogy ezek az emberek fölismerik azt, hogy képesek vagyunk egymásért tenni.
Mi maradt a zugligeti közösségből ez alatt a 30 év alatt? Ez hogy fejlődött?
Hát ugye nyilvánvaló azzal, hogy én onnan eljöttem, és azért azok az emberek, akik a Máltai Szeretett Szolgálat megalapításában oroszlán részt vállaltak, azok már részben velem együtt megöregedtek, de a gyerekeik azért viszik tovább, de ez most egy jó keresztény egyház községként működik, de az a fajta küldetés tudat, ami megjelent azzal, hogy megalakult a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, és nagy feladatok teljesítésére hivattunk meg a történelem urától Magyarországon is, ez a környező országokban is, sőt a világ számtalan országában. Ez nyilvánvaló ma nem tartozik ennek az egyházközségnek az életéhez, hanem az, ami egy egyházközség magától értetődő küldetése, az emberek keresztény szeretet közösségének a megjelenítése, elsősorban embereknek, rászoruló embereknek a fölkarolásában, segítségnyújtásában. Tehát ilyen értelemben megy tovább a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ma már, mint szervezet. És ha még a kérdésre visszautalok, ugye ma a legnagyobb gondunk az, hogy szakemberekre van szükségünk, hiszen rengeteg olyan közfeladatot lát el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, amelyek komoly szakértelmet kívánnak egyrészt, másrészt az elszámolások világa megkövetel olyan szakembereket, akik ezt precízen és az előírásoknak megfelelően tudják végezni, tudják tenni. Nekünk ma a legnagyobb gondunk az, örömünk, bocsánat, az, hogy egyre többen jönnek, mert elegük lett abból a fajta világból, ahol csak a pénz számít.
Önkéntesek?
Ne, ezek nem önkéntesek.
Dolgozni a Máltához?
Dolgozni, és nekünk ez a legnagyobb feladatunk most, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodását, máltai gondolkodását tegyük, ezért a továbbképzéseink évek óta erre irányulnak. Önkéntesek megint egy másik csoportot jelentenek, sajnos az önkéntesek száma ma kisebb. Akkor, amikor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat megalakult, akkor 10 000 számra mértük az önkénteseket. Hát például csak egy, amikor a kelet-német menekültek voltak, csak az Ugligeti Egyházközségből naponta 7-8-900 ember dolgozott önkéntesként. És ezt úgy tudták elosztani, hogy nem volt probléma a működtetéssel. Vagy amikor nem sokkal utána a romániai események elindultak, akkor egy rádió felhívásra körülbelül 2500-3000 ember érkezett meg, hogy azt a 28 teherautót megrakják, és indulhasson Temesvárra. Vagy amikor a vukovári menekülteknek a kiszabadításáról volt szó, és meghirdettem délben a rádióban, hogy 150 autóbuszra van szükségünk, és minden autóbuszra 2 sofőr, 1 orvos, 1 nővér. 3 órakor jelentették, hogy az összes autó, nem, 300 autóbusz, bocsánat, megvan, és az összes személyzet is ezekre az autókra. Tehát a Máltának a hívó szava, tehát valószínű az, hogy rácsodálkoztak arra, hogy mit jelent egymásra figyelni, mit jelent egymásért élni, mit jelent áldozatot hozni, mert a lényeg ez. Az áldozatkészségünk fogyott el. Áldozatkészség nélkül nem lehet összetartozni embereknek. Minden probléma valahogy ide megy, a emberi kapcsolatok, családok, férfeleség, házassági kapcsolatokban mindig az áldozatkészségen bukik meg minden. Vagyis áldozatkészség nélkül nem vagyunk alkalmasak közösségi életre. Ezt nem egyszerű kialakítani magunkban, de ez megint a keresztény eszmeiség világába tartozik. Hát ha ezt elvetik, erre nincs szükség, akkor a következményeket látjuk. Tehát ma körülbelül ez a szellemiségünknek a fő mozgástere, hogy a alkalmazottaink máltai szellemiségét meg, hogy így mondjam, beplántálni ezekben a munkatársakban, és az önkénteseknek meg olyan feladatokat ajánlani, amiért érdemes önkéntesnek lenni, mert ez is fontos. Igen sokszor az önkéntességek azon buknak meg, hogy azok a feladatok, amik nem elég attraktívak, azok nem vonzanak. És valahogy ez is függvénye az önkéntesség kérdésének.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!